Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető, önök továbbra is Shanghai-ról hallják a világszámot itt az Inforádióban, és meséltem már önöknek arról, hogy milyen hatalmas elektronikai, technikai központ Kína legnagyobb ipari városa Shanghai, a Yangtze torkolatvidékén, és hivatalosan 18 millióan laknak itt, de hát úgy érezzük, hogy mindig vannak itt még többen és többen. A teljes népesség egyes becslések szerint 23-25 millió közötti lehet, de hát a 2016-os adatok, amelyekben már az ideiglenes lakcímmel itt lakókat is beleszámolták, azok is már 23 millió 390 ezer főről szólnak. De hát abból a szempontból, hogy mindig sokan vannak az utcán, és soha nem érezzük, hogy egyedül lennénk, ez nagyjából ennyire érdekes. A város egyébként nagyon furcsa, hogy eredetileg egy ilyen kis városka volt a halászattal és a textiliparral foglalkozóknak a menedéke. Aztán az 1800-as évek közepén indult gyors növekedésnek. 1842-ben a britek Kínára nagyon kemény feltételekkel kényszerítettek egyenlőtlen szerződéseket a Nankingi békében, és Shanghai nyílt város lett, vagyis kikerült a kínai joghatóság alól. Ez áldás lett Shanghai részére, mert hogy megnyílt a külkereskedelem, és rendkívül gyorsan fejlődni kezdett itt minden. 1930-ra már a pénzügyi gazdasági központja lett a távol-keleti területeknek. A britek után a franciák, az amerikaiak, a japánok, stb. Mind-mind megkaptak egy kis városnegyedet, úgynevezett koncessziós területeket, és itt a saját jogrendszerüket érvényesíthették. Hát egyrészt ennek örültek, másrészt pedig Shanghainak nem, hogy a kárára vált volna, hanem hihetetlenül nagy kikötője lett, és valóságos kereskedelmi paradicsom. Hongkong ekkoriban még nem is volt annyira jelentős, tehát Shanghai tényleg szinte mindent uralt. Aztán a második világháború idején, majd a kommunista hatalomátvételt követően ez a gazdasági jelentősége, ez hihetetlenül lecsökkent Shanghainak, majd 1990 után ismét virágzásnak indult, 2005-től a világ legnagyobb teherkikötője lett Shanghai, és az idegenforgalomra is nagyon sokat áldoztak. Szállodák sokasága épült, 2010-ben világkiállítást is rendezett Shanghai. Maga a név, hogy Shanghai, azt jelenti, hogy magas tető felett, illetőleg tenger, tehát a tenger melletti magas tető valami hasonlót, de az biztos, hogy szinte mindenki ismeri Shanghai városát, anélkül, hogy lefordítgatnák. Decemberben, januárban és februárban viszonylag hűvös van, tehát ne úgy képzeljék el, hogy elmegyünk majd Shanghaiba, és akkor egy jót napozunk. Körülbelül olyan február magasságában 2-3 fok lehet. Ha nagyon szerencsénk van, akkor egy 6-8 fokot is kifoghatunk, de nagyjából ennyi. Aztán márciusban már kezd feljebb menni a hőmérő higanyszála, és hát júliusban, augusztusban hasonló idő van, mint nálunk, de igazából egyáltalán nem olyan kellemes télen Shanghai, bár nem is annyira durva, ahogy befúj a tengeri szél, mint például New Yorkban. Sokan azt mondják, hogy tavasszal vagy ősszel érdemes felkeresni Shanghait, hát szerintem meg mindegy, igazából mindig lehet rossz idő, meg jó úgy szintén, mert túlságosan sokat amúgy sem fogunk azzal időzni, hogy napozgatunk, vagy hasonlót csinálunk Shanghaiban, hanem a plázákat járjuk majd meg, fotózgatjuk a csodás felhőkarcolókat. 19 lényegében azt mondják, hogy megyei szintű része van Shanghainak, 18 kerülete és egy megyéje is még pluszban, úgyhogy elég komoly belső szerkezete is van a városnak. A kínai textilipar egyik fellegvárának számított, de azóta már a középső kínai területekben olyan óriási nagy gyárak épültek, ahol lényegében készülnek az amerikai, európai nagy multicégek közül soknak a termékei, hogy valójában már nem a kínai ipar csúcsa, a Shanghai ipari központ környékén lévő épületegyüttes, meg vállalategyüttes, tehát még mindig rengeteg mindent termelnek itt. A gyógyszergyártás, a járműgyártás, a vegyipar egyaránt rendkívül fontos, és a műszaki cikkek, az elektronikai cikkek is rengeteg itt Shanghaiban készül. Shanghaiban volt először nyugati típusú bevásárlóközpont, most már rengeteg van ebből, és Hongkong is lényegében plázaváros lett, még a különböző kikötői megállókat is plázává alakították. Érdekes az, hogy milyen a megítélése a sánkajaknak Kína többi részén. Van, aki azt mondja, hogy hát nagyra törő, kicsit nagyarcú a sánkhai, de ugyanakkor precíz meg sikeres, és szintén elterjedt Kínában az, hogy a legszebb kínai nők azok sánkhaiak, a sánkhai nők. Ezt nem tudom megítélni, de érdekes, hogy Kínán belül van egyfajta ilyen respektje Sanghajnak. Nagyon komoly kulturális központ is a város. A kínai filmgyártás például 1913-ban innen indult, és Sanghajt lényegében a kínai filmipar élére helyezte. Aztán a későbbi időszakban nagyon sokan a filmesek közül Sanghajból Hongkongba mentek át, és hát Hongkong lett aztán a klasszikus karate filmeknek az uralkodó területe. Ha valaki régi pagodákat keres Sanghajban, mint említettem, talál azért ilyeneket, de hát felhőkarcoló városról beszélünk elsősorban. Amellett viszont van egy kis városrész, ahol találunk ilyen pagodákat, kisebb épületeket, de lényegében ez elenyésző területe Sanghajnak. A Kelet-Gyöngye tévétorony 468 méteres, a Sanghaj torony meg 632 méteres, ez is tényleg egy csodás épület, 2016-ban adták át, és jelenleg 4100 felhőkarcoló van Sanghajban. Visszatérve egy kicsit a régi pagodaszerű területre, ez az Óváros, az északkeleti részen találjuk, és itt van például a Városvédő Istenség temploma. Találunk itt egy izgalmas kis tavat is, amely mögött az Örömök kertje található, Sanghaj régi parkja, ahol csend és nyugalom van, és régen csak kevesen jöhettek ide, pontosan azért, hogy maradjon is csend és nyugalom, belépőjeggyel lehetett csak látogatni egykoron. Az északi területen találjuk még a Buddha templomot, a Buddha nagy templomot, és hatalmas jádekőből kifaragott ülő és fekvő buddhákat is meg lehet itt tekinteni. A világ legrégebbi folyamatos trolibusz hálózata Sanghajban van, 1914-ben már működtek trolibuszok, régen villamos hálózat is volt. Ma már a fantasztikus német gyártású mágnes vasút az, ami elképesztő, amivel ugye a reptérről tudunk bejönni. Hatalmas autóbuszparkja van Sanghajnak, és hát tömve vannak ezek a kis autóbuszok. Amit egy turistának érdemes megnéznie, hát elsősorban a fantasztikus felhőkarcolókat le kell fotózni, meg a mágnes vasutat. A városi kiállítási csarnokot tényleg kívülről és belülről is érdemes megnézni. Az Örömök kertje régi pagodái is megérnek jó néhány fotót. És hát valamelyik felhőkarcolóra is mindenképpen menjünk fel, hogy onnan mesés felvételek készülhessenek. Rengeteg az autó Sanghaj környékén is, két körgyűrű is van, többszintes csomópontokkal, hidakkal, körébeli autópályákkal, és a Hangzhou öböl híd építése is itt van. Ez a Hangzhou egyébként egy érdekes velenceszerű kis üdülőváros Sanghajtól nem messze. Ide is kirándultunk, ahol gondolázni is lehet, bár ezek a gondolák azért nem hasonlítanak a velenceihez, korán sem annyira díszesek és nem is fekete jellegűek, de minden esetre a csatorna hálózatban ezt is kipróbálhatjuk. Tulajdonképpen olyan, mintha Szentendrére látogatnánk, azzal a különbséggel, hogy egy kicsit azért odébb van, és belépődő jelenében kipróbálhatjuk az itteni közlekedési eszközt, ezt a furcsa kis gondolaszerű csónakot, majd egy kellemes ebéd elfogyasztása után még lefotózhatjuk a kicsi kis házakat, és a kínai velencéből aztán visszavezethet az utunk Sanghajba. 15 metróvonal van a metropoliszban, 387 állomás, 637 kilométeres az összhossza a metrónak, de hát nem sokára újabbakat is átadnak, úgyhogy lehet, hogy már most is egy picit több ennél. Folyamatos az építkezés, és egyre gyorsabb ütemben fejlődik Sanghaj. Hatalmas pályaudvarok is vannak, és lényegében folyamatos innen is a közlekedés. Ha nem is annyira tömöttek a vonatok, mint Indiában, de azért meglehetősen tele vannak ezek is. Több nagysebességű vasútvonal is van, és hát a vonat is nagysebességű, nem csak a vonal. Tréfát félretérve tényleg hihetetlen sebességekre képesek már az új építésű vasutak, nem csak ez a mágnes vasut, ami akár 400-al is tudna menni. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Hamarosan a híreket és a reklámot követően visszajövünk, és Sankaj bebarangulását követően most elmegyünk egy kicsit másik kontinensre, Kanadáról lesz szó, meglátogatjuk majd Torontót, Edmontont, a Niagara-vízeséseket, úgyhogy a műsor második felében is várom önöket, maradjanak velem!